aki tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindnyájukért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Kegyelem, nyugalom és békesség adassék nékünk bőségesen a mi úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén az 512-es dicséretet keressük ki énekes könyvünkből. Ez a legutolsó éneke az énekes könyvünknek, 512-es énekünknek. Fennállva énekeljük a legelső versét, majd lejövve folytatni fogjuk. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád, vagy a szolgád. Mi együtt létünknek és Isten tiszteletünknek további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg az élő Isten igéjét, szeretett testvéreim, úgy, amint olvasom előttetek az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek a harmadik fejezetéből az első 10 verset, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv harmadik fejezetéből az első 10 verset olvasom. Péter meggyógyítja a sántát. Hallgassuk a történetet. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor ez meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kér tőlük, Péter pedig Jánossal együtt rátekintett és azt mondta, nézz ránk! Az felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Az Úr Jézus Krisztus áldja meg az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, amikor olvassuk a Szentírás drága történeteit, átjár bennünket az a szent csoda, amely belőled származik, átjár bennünket hatalmadra való rácsodálkozásnak az öröme, átjár bennünket az a kimondatlan vágy, hogy úgy vágyunk átélni életünkben tőled való csodákat. De amire a lelkünk igazán vágyik, az a te szereteted, a hozzád való tartozásnak biztonsága, békessége, ahol a mi lelkünk igazán megtalálja örömét, életének értelmét és teljességét. Szeretnénk, Urunk, hogy megáld a mai Isten tiszteletünket a veled való találkozás csodájával. Avval a csodával, amikor a mi lelkünk találja meg benned örömét, értelmét, lelkünk találja meg benned biztonságát, és azt a békességet, amelyet már oly sok helyen keresett a mi gyarló szívünk. Köszönjük, Urunk, hogy így vagyunk megteremtve, hogy egyedül nálad tud elcsendesedni a mi lelkünk szomja. Hogy egyedül benned tudjuk megtalálni mindazt, amire vágyunk. Hajolj le hozzánk, Istenünk! Hajolj le ma azokhoz itt a te házadban, akik még nem a tiéd. Hajolj le azokhoz, akik keresik ezt a békességet, és még nem lelték meg sehol. A veled való találkozás csodájában, a hit ajándéka által ajándékozz meg minket. Hadd bízzuk rád, Istenünk, ennek a gyülekezetnek minden tagját. Különösen imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért, távollevőkért, kicsikért és nagyokért. Könyörülj a szomorkodókon, árván, özvegyen, gyászolón. Könyörülj azon, akik testikben vagy lelkükben betegséget, fájdalmat hordoznak. Adj nékünk szabadulást, adj életünkre áldást, bűneinkre bocsánatot, megújuló kegyelmeddel védj körül minket. Add, hogy élő igéddel átjárjon a lelked, szívünket, lelkünkig hatolóan. Mindaz, amit mondasz, amit üzensz, megértse a mi szívünk. Ámen. Kedves testvérek, énekszóval készülődjünk az ige hirdetéséhez. A 475-ös éneknek a legelső versét énekeljük. 475-ös énekünknek a legelső versét énekeljük. Így kezdődik a 475-ös énekünk. Imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Hallgass meg, fiat nevét.
bizonságtételem alapígéje, írva található a Máté írása szerint való Szent Evangéliumban, Máté evangéliumának a 9. fejezetéből olvasom a 28-as és a 29-es verseket. Amikor pedig Jézus bement a házba, oda mentek hozzá a vakok, Jézus megkérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték, igen, Uram. Ekkor megérintette szemüket, és ezt mondta, legyen néktek a ti hitetek szerint. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, egyszer egy szegény kicsin gyermeket, aki karácsony magasságában olyan epekedve nézte a játékbolt kirakatát, megsajnált nagyon a játékboltos, kiment hozzá a hideg utcára és beinvitálta a játékboltba. Látott, hogy a gyermek nagyon szegény, nincsen reményese, hogy valami jó kis ajándékot kapjon karácsonyra, és megsajnálta nagyon ez a játékboltos, és azt mondta, hogy választhatsz egy játékot. Bármit, az a tiéd, neked adom. És a gyermek elvérte volna az óriás kismackót, a nagy dömpert, minden olyan játékot, amire talán soha nem is lett volna lehetőség, hogy megkapja. De ő vett egy kocka cukrot a pultról, és elszaladt vele. Nagyon sokszor mi így vagyunk Istennel, és így csinálunk mi magunk Istennel. Isten kinyitja nekünk az ő ajándékainak a tárházát, a legnagyobb ajándékokat akarja nekünk adni, mi meg valami nagyon picike, értéktelen dologgal a kezünkben elszaladunk őtőle. Döbbenetes, hogy lelkileg milyen oszlován tudunk viselkedni. Az élethelyzet sorozatban, ma ez a témánk, a címünk így hangzik, hogy a reménységünkön felüli áldás elnyerése. Ez az élethelyzet talán ritka, de fel kell erre is készülnünk, mert Isten erre hív el bennünket. Nagyobb áldásban részesüljél, mint amit remélnél. A te reménységeden felül akar téged Isten megáldani, és ez az élethelyzet az, amit ajándékba akar neked adni, elkészíteni. Nézzük a mai történetet. A Sánta meggyógyításának a történetét olvastam előttetek az apostolok cselekedeteiből. Különös ez a történet. Szó van benne egy emberről, aki testileg sérült, talán így mondanánk, hogy nyomorék, kiderül a történetből, hogy a sántasága ellenére nem tudott magától menni. Úgy vitték föl minden nap a templomdombra, Jeruzsálembe, és úgy tették le az ékes kapuba, hogy na talán ez egy jó hely, itt gyakrabban mennek emberek, itt azok vannak a templomnál, akik Istenre figyelnek, itt biztos, hogy kapsz valami kis alamizsnát, meg lesz a napi betevő falatod belőle. Letették minden nap a barátai, olyan áldozatkész barátai voltak, akiknek volt erejük, volt kitartásuk feltipelni az ő nyomorék barátjukat minden egyes napon fel a templomdombra. Aztán eljött az a nap ennek az embernek az életében, amikor minden megváltozott. Amikor kezdődhetett az új időszámítás az ő életében. Fölvitték aznap is, letették az ékes kapuba, és avval a reménnyel indult aznap is, hogy talán valaki őt megszánja aznap is, és lesz annyi kis alamizsnája, hogy az aznapi betevő kenyeret meg tudja belőle venni. Péter és János apostolok mennek föl a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Őtőlük is alamizsnát kér ez a Sánta, és meg is indítja a szívüket az apostoloknak, ennek az embernek a nyomorúsága, az élete. Már nincsen pénzük, a szívüket arra indítja Isten, hogy azt az áldást, amit ők kaptak, amit tovább tudnak adni apostolként, azt adják oda. Mondják neki, hogy nézd ránk. Az felnéz rájuk, remélve, hogy kap valamit tőlük, így mondja a Biblia. Majd visszatérünk még erre a mondatra. És ekkor mondja Péter apostol, hogy ezüstöm és aranyam nincs. De amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében járj. és az ember fölsegítik a földről, megújul az ő lába, egészséges lesz, járkál, ugrándozik, szaladgál, örvendezve dicséri az Istent ezért a csodáért. Eddig a történet, és nézzük meg ennek a történetnek a mélyét, a tanítását. Ez a Sánta abba az élethelyzetbe került, amire nem számított az ő hite, nem számított az ő szíve, és nem számított sajnos az ő reménye. Az ő reménye addig tartott, addig látott, hogy a napi falat kenyér, Isten pedig mennyei távlatokat nyitott meg előtte az ő áldásával. Reményen felül megáldatott ez az ember. Egy embernek az igényét és a kéréseit meghatározzák a látása. Egy embernek az igényeit, a kéréseit, a látása határozza meg. Így volt ez a Sántánál is, és így van a mi életünkben, így van a te életedben is. Amit te lelkileg igényelsz, amit te imádságban kérsz Istentől, az odáig fog terjedni, ameddig a te lelki látásod tart. Ha a napi betevő falatig, akkor a kéréseid is ugyanilyen beszűkült kérések lesznek, de ha a te látásod tovább lát, nagyobbá van a lelki növekedésben már, akkor sokkal hatalmasabbak a te kéréseid, és sokkal nagyobb csodára számíthatsz. Nézzétek meg a Sántának a látását. Megnézzük a Sánta látását, a reményét és a hitét. Hát a látása az odáig terjedt, hogy hát én egy nyomorult ember vagyok. Egy nyomorék, dolgozni nem tudok, pénzt keresni nem tudok, napszámba nem tudok elmenni, nem lehet családom, talán az is benne volt, nem írja ezeket a részleteket a Biblia, hogy talán nem volt asszony, akinek kellett volna ez a beteglábú férfi, talán felesége sem volt. A látása az biztos, hogy tükrözte mind a kis kérését, annyig látott saját életével kapcsolatban, hogy ő egy nyomoronc. Ő neki esélye nincs, semmiben, sehol, sohasem. Ez volt az ő látása. Mi a reménye? A reménye az, hogy alamizsnát kap. Maximum alamizsnát. Látjátok a reménynek a határát? Minden reménynek van forrása, van nagysága, és van határa. Forrása az volt, hogy Isten azért biztos, hogy szeret és gondoskodik rólam. Hát a nagysága inkább úgy kellene mondani, hogy nagyon kicsisége volt ennek a reménynek. A határa meg odáig tartott, hogy az Úr nekem maximum egy kis kenyérkét fog adni minden nap. Aztán a hite ugyanezt tükrözte, a mindennapi kenyér, Isten gondoskodó szeretete, talán az enyém. Hát eddig tart a hite. Ha jelzőt kellene találnatok erre a látásra, erre a reményre és erre a hitre, akkor milyen jelzőt mondanátok? Én azt a jelzőt találtam, hogy beszűkült. Beszűkült a látása, beszűkült sajnos a reménye, és ennek a Sántának beszűkült volt a hite is. Nézzétek meg az apostolok látását. Az apostoloknak más a probléma látása. Látják ezt a nyomorék embert, de nem azt látják, hogy hát ez a szegény nyomorék ember mennyire fájhat a bokája, ó, hát nem tudott elmenni dolgozni. Egészében látják ezt az embert. Ennek az embernek egzisztenciális problémája van, nem anyagi, nem egészségügyi. Isten kell, hogy meggyógyítsa az egész embert. Elsősorban a lelkét, a hitét, a látását és a reményét, és a testét is. Aztán az apostoloknak a látása a megoldás látásban is különbözött. Nekik nem volt a megoldás látásuknak ilyen határa, hogy hát nincsen pénzünk, akkor nem tudunk rajta segíteni. Akkor elhessegetjük magunktól, hogy hagyjál békén, most nem tudok adni. A megoldás látásuknak nem voltak ilyen határai, hanem azt mondták, hogy van egy Istenünk. Ez az Isten, ez mindenható. Nincs előtte lehetetlen. Több helyen mondja a Szentírásban Isten, hogy van-e számomra lehetetlen? Hát nincsen Isten számára lehetetlen. És Péter és János az Istentől kapott hittel támaszkodnak a mindenható Istenre, a mennyei megoldására ennek a mindenható Istennek, gyógyító kezére, végtelen szeretetére és arra az irgalmára, amivel Isten van a Sánta felé. Látás, reménység, hit, hatalmas mennyei távlatokra megnyíló kapukkal. Ez az apostolokra jellemző, de látás, reménység, hit a Sántánál beszűkült, bezárt ajtóktal, amíg be is van lelkileg deszkázva, de nem lát kiutat az élete nyomorúságából. Egy kicsit megállunk, és tegyük fel azt a kérdést, hogy mi az Isten terve az emberrel? Fel szoktad tenni magadnak ezt a kérdést? Sok-sok ember úgy él a világban, hadd mondjam egy picit erős kifejezéssel, hogy él, mint a bolond gomba. Azt értem az alatt, hogy nem kérdezi ezt meg, hogy miért vagyok én ezen a világon? Miért telt kedve Istennek abban, hogy én megérkezzem erre a világra? Ha megérkeztem ennek a szerető Istennek, mi velem a terve? Senki nem születik meg céltalanul, ok nélkül, cél nélkül, Isten terve nélkül. De sajnos tudsz élni, ha nem keresed Istent, Isten tervének a betöltése nélkül. Sajnos tudunk élni céltalanul, okafogyottan, ügyefogyottan. Istennek terve van az emberrel. Amikor olvastam ezt a történetet, az az üzenet is kirajzolódott előttem, és hogy tudtam rajta örülni, hogy Isten nem korlátozzák a mi beszűkült látásaink, nem korlátozza Istent a mi beszűkült reménységünk meg a hitünk. És áldott legyen az ő neve ezért. Gondold el, hogy nem korlátozza Istent a megáldatásodban azt, hogy neked milyen beszűkült a látásod, a reményed vagy a hited. Áld azért az Urat, hogy nem annyira áld meg, amennyire te reméled, hanem sokkal jobban. Nem csak annyira hajol le hozzád, amilyen picurka a te hited, hanem sokkal mélyebben. Isten, nem korlátozzuk a mi sánta hitünkkel, a mi sánta reménységünkkel, a mi nyomorék látásunkkal, ő ennél sokkal hatalmasabb Isten. Ő nagyban tervez. Nagyban tervez Isten. A Jeremiás könyvének a 32. részében van egy ige, amikor azt mondja a Biblia, hogy nagyszerűek, Uram, a te terveid. Ez pont Jeremiás mondja, aki végignézi, hogy népét akkor meg kellett Istennek fenyíteni, végignézi Jeruzsálem ostromát, az ostrom nyomorúságait, végignézte azt is, hogy az éhínség hónapjaiban az ostrom alatt az édesanyák a megszületett csecsemőiket megették. Akkora volt az éhség és a nyomor. És ez a Jeremiás azt mondja, hogy Uram, nagyszerűek a te terveid. Milyen mennyei látása lehetett Jeremiás prófétának? Mennyire mennyei távlatokra nyíló, sokkal nagyobb léptékben gondolkodó hite, reménye látása volt. Hát Isten nagyban tervez, mert ő ajándékozó Isten. És ő nem akar megelégedni avval, hogy neked alamizsnát ad. Ő abban akar örömet lelni, hogyha a te egész egzisztenciális problémádat, a lelkedet meggyógyíthatja. A Sánta alamizsnát kért csak. Alamizsnában reménykedett csak. Úgy gondolta, élete tengődése a picurka alamizsnán múlik. És Isten nem korlátozta le ennek a Sántának a Sánta hite, a Sánta reménye. hanem ő nagyban gondolkodott, és nagyban áldotta meg ezt az embert. Isten neked sem akar csak alamizsnát adni. Ő meg akar áldani, meggyógyítani, a szívedet megtisztítani, gyermekévé tenni, és örök életet adni. Mennyivel nagyobb ez, mint amit mi szoktunk remélni. És most nézzük, testvérek, a saját életünket úgy, ahogy te látod. Nézd meg a saját életedet úgy, ahogy te látod. Hasonlóan el, hogy mi hogyan szoktuk látni az életünket. Az egészség-betegség relációban, ugye itt fáj, ott fáj, most megyek orvoshoz, amakkor megyek, ekkor voltam kórházban, megint megyek, ilyen műtét, olyan műtét. Uram, mit mondjunk, ugye mi az alamizsna, amikor ilyet kérünk? Uram, adj egészséget! Ahhoz az áldáshoz képest ez alamizsna, amit Isten akar adni. Tudunk még szegénységben, gazdagságban gondolkodni. Uram, adj több pénzt! Jó és a rossz állás. Uram, sokkal jobb lenne, hogyha máshol dolgoznék, jobb körülmények között. Ismerős? Felismerjük magunkat? Családi dolgok. Uram, csak ezt meg amaszt változtasd. Ezek alamizsnák. Mi az alamizsna szinten tudjuk szemlélni életünket, meg az életünk problémáit. Ránk jellemző az, ami erre a szerencsétlen sántára, hogy beszűkült hit, beszűkült reménység, beszűkült látás. Ennek a sántának igazából nem a bokája volt sánta, hanem a hite, meg a reménye, meg a szíve. Hát mi ugyanilyenek vagyunk. Sánta hitűek, sánta reménységűek. Ezen az alamizsna szinten tudunk úgy nagyon alacsonyan, így fű alatt gondolkodni. Hogyan látja a mi problémánkat Isten? Hogyan látja Isten a te életed problémáját? Feltetted már ezt a kérdést? Képzeld el, hogy ő nem ezen az alamizsna szinten mozog. Nem ezen az alamizsna szinten. Isten nagyban lát téged. Az egész életed teljes problémáját látja. Látja azt, hogy a sántának is nem az a baja, hogy beteg a lába. Hanem Ádám és Éva bűnesete óta a kárhozatra születünk meg. Istentől elszakadva, bűn hatalma alá. Ez a te életed nagy problémája is. Nincs újjászületett életed, amikor megérkezel erre a világra. Nem vagy benne az Isten országában, amikor megérkezel erre a világra. A bűn a te legnagyobb gondod, mert elvesztetted emiatt Istent, a bűn teszi tönkre életedet, egészségedet, életed szépségét, így mondja a Szentírás, hogy a bűn még az életünk szépségét is tönkre teszi. Mindent a bűn. A földi életünk minden dolgát, a kapcsolatainkat, mindent a bűn tesz tönkre. És Isten az igazi problémát látja. Nem az a problémát, hogy fáj a hátad, hogy magas a vérnyomásod, hogy alig jössz ki a nyugdíjadból, vagy rossz helyen dolgozol, hanem lelkedet megnyomorította az Isten nélküli élet, a bűneit, és a lelked vágyik erre az egzisztenciális megújulása, békességre, amely csak Istennél van, Isten szeretetére, amely feltétel nélkül elfogad, megigazulás, hogy Isten megmosson engemet, magáénak valljon, ő hozzá tartozzam. Erre vágyik az embernek a lelke. Van neked ilyen probléma látásod? Egyszer Szingapúrban volt egy vallásközi kerekasztal beszélgetés, és volt ott a konferencián egy kínai ember, aki azt nyilatkozta ezen a konferencián, hogy ő Konfúciusz etikája szerint igyekszik élni, De amikor a halálra gondol, akkor minden sötét lesz. A konferencia után hajóval ment Ausztráliába, és az a kínai ember, mielőtt még a hajó megérkezett volna Ausztráliába, a tengerbe vetette magát, és öngyilkos lett. Tudjátok, nem látott tovább a hite. Nem látott tovább a koporsónál az ő vallása. Ha nincs az életnek örök értelme, megérezte ez a kínai, akkor a jelenben sincs. Bárcsak kereste volna Jézusnál, aki az élet örök értelmét adja a mi szívünknek. A keresztény hitnek tovább kell látni a koporsónál. Nagyon sokszor temetési igehirdetésben elmondom ezt a gondolatot, mert olyan fontosnak tartom, hogy meddig lát a ti hitetek? Néha fölkapják a gyászolók a fejüket, hogy a temetési igehirdetésben kérdés is van. Igen. Az a jó prédikáció, így tanítják a teológián, hogy kérdés is van. Ami a lelkünkig hatol, és föl kell, hogy kapjuk a fejünket. Meddig lát a hitet? A sírkőig, a koporsóig, és jaj, nekem mi lesz velem? Az igazi hit túllát a sírgödrön. Sokkal tovább, az örökké valóságig. Ha van ilyen hited, mit neked a sírgödör? Ha van ilyen hited, akkor kimondott Pállal, hogy nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Meddig lát a hitünk? Meddig lát a reményed? Nem sánta egy kicsit az a hit? Nem vak egy kicsit az a remény? Van-e neked ilyen probléma látásod, mint Istennek? És van-e ilyen megoldás látásod, mint az apostoloknak? Hogy Jézus a megoldás. Nem kell összezuhanni, nem kell teljesen összeomolni, hogy akkor reménytelen minden. Van megváltó. Van egy bennünket szerető, bűnbocsátani akaró, életünket megváltó, drága Isten, akinek te vagy a legdrágább, aki neked ajándékozott mindent. Jézus. A köszöntő ige, ha még emlékeztek rá, az Isten tisztelet legelső mondata, Róma 8.32 volt ma. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Isten odaadja a legnagyobbat, Jézust. Benne életed megváltását, bűnei bocsánatát, örök életed reménységét, örökségét. Megmos, megtisztít, lelkileg fehér ruhába öltöztet. A többi csak ráadás ajándék. Ráadás ajándék a ház, a fizetésed. Ráadás ajándék az egészség, az az élethoz, amennyit ad Isten, de a sorsunk az ő kezébe van. Ha Jézusé az életed, akkor nem baj, ha 34 évesen vagy 30 évesen hazaszólít az Úr. Mert minden a tiéd. És kezdődik odafenn az örökké valóság. Van nekünk ilyen hitünk? Van örvendezésed Krisztusért az Úrban. Hogyha te az övé vagy, akkor minden a tied. A ráadás ajándékok apróságok. Egy jó feleség, egy jó férj, gyermekek. Ez mind-mind ráadás ajándék. Nem ez a lényeg. A sánta egzisztenciális problémája az volt, hogy a lelkének Krisztusra, váltságra volt szüksége. Szeretném ma tőletek megkérdezni, hogy tulajdonképpen te mit akarsz az Úrtól? Ez egy fontos kérdés. Ha Sántát megkérdeztük volna, ott az ékes kapuban aznap reggel, hogy tulajdonképpen te mit is akarsz Istentől, mit vársz az élettől, hogy Isten veled cselekszik? A Sánta, tudjátok, mit felelt volna? Egy kis kenyeret. Ott döbbentünk volna bele, hogy jé, de ha ma téged kérdezlek meg, Isten igéje, hogy tulajdonképpen te mit kérsz Istentől? Mit akarsz az Úrtól? Akkor nézd meg az imádságaidat. És meglátod ezt az alamizsna szintet. Egészség, több pénz, szép ház, új autó, nyaralás, földi örömök, jó nyugdíj, békés nyugdíjas évek. Nem ismerős? Nem vagy te is ilyen alamizsmáért kolduló az ékes kapuban? Aztán kérdezd meg azt is, hogy mit akar az Úr adni neked? Vajon mit akar Isten neked adni? És ekkor döbbenünk rá, és szégyeljük el magunkat, hogy Uram, én mennyire ezen az alamizsma szinten mozgok. Isten meg örök életet akar nekem adni. Sokkal hatalmasabb, nagyban gondolkodó ajándékokat akar Isten adni, én meg egy picurka alamizsnát kérek. Csodálkozzunk el ezen. Felfedezzük-e, hogy Isten többet, jobbat és csodálatosabbat akar és tud adni, mint amit te szoktál kérni imádságaidban tőle? Hogyan járt a Sánta? Ilyen picikét kért, mert nem tudott nagyobbat, és Isten hatalmas áldásban részesítette. Egészen kicsike igénnyel indult el aznap, és Isten egy mennyet nyitott ki előtt. Egészen kicsike reménnyel kezdte a napot, és Isten a lelkének a szomját oltotta. Mi is járhatunk így, mert Isten velünk is szeretné ezt megcselekedni. Az élethelyzet, amit Isten nekünk akar adni, hogy reménységeden felül állhasson meg. Vajon fel tudunk-e így nézni? Mondtam, hogy visszatérünk egy mondatra, amikor Péter és János azt mondta ennek a Sántának, hogy nézd ránk. Azt mondja a Biblia, hogy az pedig felnézett, remélve, hogy kap tőlük valamit. Olyan gyakran úgy nézünk fel Istenre, hogy hát, Uram, valamit adj. Talán adsz valamit. Isten nem elégszik meg itt, hogy hát akkor dobok neki valamit. Isten nem ilyen. Isten elmondja, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Isten elmondja, hogy odaadom érted a legdrágábbamat, a fiamat Jézust. Őt küldöm váltságul, bűneid bocsánatául, életed öröméül, életed értelméül. És ő benne adok neked örök életet, ha ő kell neked, akkor tiéd az örök élet. Ha ő kell neked, ha a legnagyobb ajándékomat, Jézust elfogadod, akkor ő benne minden bűnödet megbocsátom, mint ha soha nem követted volna el. Ha ő kell neked, akkor tiéd a menny és az örök élet. De akinek nem kell Jézus, zárva marad a menny. Akinek nem kell Isten szeretet, amelyet Jézusban adott, annak nincsenek megbocsátva a bűnei, ezt is mondja a Biblia. Aki ajtót mutat Jézusnak, az evangéliumnak, a Biblia tanításának, Isten feléje nyújtott kezének, azért nem lesz az örök élet. Azért nem lesz az áldás. Azon harag marad és ítélet. Mi mit szoktunk kérni Istentől? Meddig lát a hitünk? Meddig a remény? Azt is megfogalmaztam, hogy Isten nem a te reményeid szerint fizet ki téged, hanem a saját mértéke szerint fizet ki téged. Ennek a Sántának is Isten csak azt nézte volna, hogy mekkora a hite, akkor tényleg csak egy halat kenyeret kapott volna aznap is. De Isten nem a te reményeid szerint fizet ki téged, hanem az ő hatalmas szeretete szerint. Az ő mértéke szerint. Üdvösséget ad Jézus Krisztusban, teljes váltságot adott, hogy te élhess örökkön örökké. És néha Isten nem veszi el a sérült bokát, néha Istennek különös titkos útja az, hogy nem a testi betegségünket gyógyítja meg, de megtart az örök életre és meggyógyítja a lelkedet, megbocsátván a bűneidet. Ha így lenne, tudsz-e örülni Jézusnak? Látod-e, hogy akkor is minden a tiéd, ha a lábad beteg marad, ha a tested sánta marad, ha marad a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a kínzó ízületek, de Jézus a tiéd, akkor minden a tiéd. Egyszer Jézus mondott egy különös mondatot, ezt olvastam fel a Máté 9-ből. Két vakot úgy gyógyított meg, hogy legyen néktek a ti hitetek szerint. És volt, hogy más betegnek is azt mondta, hogy legyen néked a te hited szerint. Olyan elgondolkodtató ez a mondat, hogy Isten itt a te megáldatásod mértékét rád bízza. Mint egy tükröt akar tartani, hogy ő jobban akarna megáldani, de egyszer szembesülj már, hogy mennyire bízol benne. Mennyire kicsiny az a hited. Ha Isten neked mondaná, hogy legyen néked a te hited szerint, mi történne veled? Mekkora változás történne? Ennek a sántának csak azt mondta volna Péter és János, hogy jó, legyen a te hited szerint, akkor nem a lába gyógyult volna meg, nem az élete változott volna meg, hanem ott termett volna egy halatkenyér. Velünk hogy van? Ha Isten azt mondja, hogy legyen néked a te hited szerint, történne nagy változás nálad? Hiszed, hogy Isten a te konokszívedet meg tudja változtatni? Hiszed, hogy Isten téged a szenvedélyeidből, a bűneid megkötözöttségéből meg tud szabadítani? Hiszed, hogy Isten örök életet akar neked adni? Hiszed, hogy Isten olyan hittel tud megáldani, ami nem a koporsóig lát csak, hanem az örök életet is látja. Hiszed te ezt? Ó, de jó, hogy Isten nekünk nem azt mondja, hogy legyen néked a te hited szerint, hanem azt mondja, hogy sokkal jobban megáldalak, mint amekkora a te hited, vagy amekkora a te reményed. A kérdés csak az, hogy még mindig alamizsnáért kuncsorgunk-e, Isten előtt imádságban. Vagy oda visszük életünk egészét, lényünk igazi problémáját, és elfogadjuk-e rá Isten megoldását, Jézus Krisztust. E történettel fejezem be. Egyszer egy hívő nagypapa, aki évekig imádkozott az unokájáért, aki látta, hogy az unoka jó képességű, tehetséges, de borzasztóan bennél a világba, és nagyon messze van Istentől. Az unoka leérettségizett, és akkor a nagyapának alkalma volt rá beszélgetni, akkor leültette tehetséges fiút, és megkérdezte tőle, hogy na, gyere fiam, beszélgessünk, mondd el nekem, hogy akkor hogy lesz a te életed. Ó, nagyapa, most felvételiztem az orvosira, remélem, hogy meg lesz. És aztán? Hát, és aztán fölvesznek, és elvégzem az orvosi egyetemet. És aztán, kérdezte a nagyapa, hát aztán orvos lesz belőlem, és remélem, hogy sikeres orvos leszek. És aztán megnősülök, gyermekeim lesznek, még szakvizsgázok, karriert építek, és aztán fölnevelem a gyerekeimet, azok is férhez mennek, megházasodnak, unokáim lesznek, és aztán nyugdíjba megyek én is, mint te nagypapa, és aztán ugye pihengetek, meg töltöm szépen a nyugdíjas éveimet, mint te nagypapa, de a nagypapa tovább kérdezett. És aztán a fiú már kezdett ideges lenni. Aztán majd én is meghalok, aztán kikerülök a temetőbe. És aztán újabb kérdés jött. És aztán. Ez a fiú ott gondolkozott el először arról, hogy már meddig tervezek az életben? Te meddig tervezel az életben? Nyugdíjig? Diplomáid? Kérdezem a fiatalokat. Meddig tervezel az életben? A bölcsember az örökké valóságra tervez. És ha felteszik neked, mi lesz veled a halál után, hogy Jézus él szíved, akkor újonva mondod, hogy és aztán ott leszek Istennel örökkön örökké boldogságban. Van-e neked ilyen hited? Amen. Ének szóval feleljünk, testvérek, az ige hirdetésére. A 265-ös éneket keressük ki az énekes könyvünkből, és a harmadik versét énekeljük. 265-ös éneket keressük ki az énekes könyvünkből, és a harmadik versét énekeljük, testvérek, 265-ös dicséretünk harmadik verse így kezdődik. A te irgalmasságod van rajtam, Istenem, te jól tudod, jól látod, hogy mi használ nekem. Eléd jövünk, Urunk, és bűnbánattal valljuk meg neked. Bár mindig úgy gondoltuk, hogy a mi hitünk az rendben van, hogy mi különbek vagyunk a másik hívőnél, de a te ígéd olyan leleplező, nem vagyunk különbek a többieknél. Sőt, olyan sánta a mi hitünk, olyan sánta a látásunk, olyan megnyomorodott a reményünk. És ha ami hitünk szerint formálnál csak, és a hitünk szerinti csodát cselekednéd csak meg velünk, lehet, hogy semmi sem történne velünk, mert ami szívünk nem bízik, nem remél, nem hisz, csak becsapja magát. Bocsásd meg, Urunk, hogy olyan földhöz ragadt látásunk van, hogy csak az alamizsna szintjén tudunk gondolkodni, hogy az imádságainkból is csak ez derül ki. Kérünk tőled egészséget, ha betegek vagyunk, erőt, ha erőtlenek vagyunk, örömet, amikor bánatunk van, pénzt, amikor szegénységben vagyunk, kenyeret, amikor éhesek vagyunk, de bárcsak jönnénk te hozzád, hogy lelkünk szomját oltsd, hogy kegyelmeddel bocsáss meg minden bűnünket, bárcsak úgy keresnénk téged teljes szívünkből, könnyek között, hogy ments meg a mi kárhozatra méltó életünket, a magad számára, az örök életre. Adj nekünk olyan látást, amely nem marad az alamizsnák szintjén. Adj a szívünkbe olyan lelki igényt, olyan imádságot, olyan kéréseket, amelyek a hit nagysága szerint szólnak hozzád. Hadd legyen olyan látásunk, hitünk, mennyei távlatokra nyíló hitünk, mint az apostoloknak, Péternek és Jánosnak. Add, hogy a mi hitünk ne csak a földi élet dolgait lássa, ne csak a koporsóig lássunk, vagy a nyugdíjig. Adj olyan hitet, amely belelát az örök életbe, és amely már itt megfogja a kezedet hitben, hogy ott lehessen veled majd az örök életben. Taníts minket így számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Taníts, Uram, bennünket így nevelni a gyermekeinket, unokáinkat, hogy ők is ebben a látásban formálódjanak, nevelődjenek, hogy ne csak a földi létre tervezzenek, hanem tervezzenek az örök életre, hiszen a velünk való terveid is az örök életig hatolnak. Magasztalunk és dicsérünk Jézusért, a te váltságodért. Az evangélium örömüzenetéért, hogy van megváltunk, van a bűneinkre bocsánat, Jézus váltsága árán. Kérhetjük a hit ajándékát, és bemehetünk kegyelmet sokasága szerint az örök életre majd. Add, hogy tiéd legyen örökre a szívünk, és egész életünk. Amen. A csendes percben mindenki a saját szívének fohászát, imádságát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 265-ös éneknek a 4., a 6. és a 7. verse, Útad van számtalan sok Uram és eszközöd.